pénzából, ezt az állításomat a Dalmolai Intézetről. És ha lesz idő, akkor a végén még néhány megint veszinaptikus kevésbé fontos csoport újra szokott erről az adrenal neurotonikokkal ezzel is megkérdőzni. Bétablokkoló. Mielőtt a bétablokkolók a bármilyen programban is belekezdeni, csak gondoljuk végig megint a élettani ismétlésként, hogy mit várhatunk tőlük. Tehát még a bétablokkák következményei. Ugye a szíven, hogyha a béta 1 hatásokat blokkoljuk, akkor kilőjük ezeket a korábban említett szívhatásokat, tehát negatív előjelű hatások, negatív inotrop, tonotrop, tromotrop, hormontrop, stb. Hatások alakulnak ki. És ugye ez még egyszer ez a béta 1 történethez kötődik, béta 1 okához kötődik. Csökkenni fog a vérnyomás. Ezt nem annyira egyszerű alapból megérteni, mert ugye ha csak az erek receptorait vennénk figyelembe, akkor ugye mit gondolnánk, mi van az ereken, béta 2, azt nem csinál vazodilatán, az blokkoljuk, mi lesz, nem jön ki a vérnyomás csökkenés. Mégis a tapasztalat az, hogy vérnyomás csökkenés lesz, olyan, hogy a béta blokkolók az egyik legjobban használt vérnyomás csökkentő csoport. Miért lesz vérnyomás csökkenés? Több mechanizmus volt előzik össze, ebből a két legfontosabbat írtam ide. Az egyik a szívhatásokból származó perszérfogat csökkenés. A másik pedig a, megint csak egy kapcsolódás a két rendszer között. Ugye van egy béta egy mediált remény felszabadulás az esetben, ezt lőjük ki a béta blokkolóval, tehát kevesebb remény, kevesebb angiotenzi, és így végül is mégis lesz érfárulat, és vérnyomás csökkenés. A tüdőben nem annyira jó dolgok történnek, hogy ott a béta 2 receptorokat, ha blokkoljuk, akkor szűkülni fognak a bronzsok. Ez nyilván nem egy terápiás cél, ez egy probléma lesz a béta blokkolókkal kapcsolatban. Visszatérve az erekre, mint az előbb említettem, hogy azt végigvisszük, hogy a béta 2 receptorokat az erekben blokkoljuk, akkor az erek is szűkülni fognak. Ez szisztémásan általánosan nem fog megjelenni, mert ott ez a renin-angiotenzin és a többi hatások, ezek tornások. Viszont végartériákon, meg károsodott ereken bejöhet lokális érszűkület, és ebből két dolog következhet. Egyrészt a végtagoknak, az ujjaknak, lábujjaknak, kézujjaknak nem olyan jó kerítése miatt végtag hidegségről panaszkodhat az illető, ha végtagokkoló szer. Másrészt, mert ha amúgy is mindegy perifériás kerítési zavar, az romolhat. Tehát ilyen perifériás érdekességek. Alapból ez kevésbé manifesztálódik, tehát ott egy vérnyomás csökkenés, amit már mondtam. Csökken a csalda kríz, ez már előrejelzi azt, hogy ismét ki fogok mondani egy szót. Nem az első rán, hogy minden előadáson kimondott, és csak egyszerűen. Itt is lesz glaukomáról érintőlegesen szó. Fokozódik a hajlam a hipoglikémiára. Ugye, ez legegyszerűbb most mindenféle tudományos gondolkodás még végül, az adrenalin emeli a vérnyomát, emeli a vércukorszintet, azt csökkentjük. Hajlam a vércukorszint csökkenés irányába lesz. Ez nem annyira jó, mert az ember azt gondolja, hogy jaj, de jó, akkor diabéteseknek milyen jó bétablokkolót adni, nem. Mert a diabéteses kezeljük a vércukorszint csökkentőben, az óvatatlanul is időnként hipoglikémiát csinál, és a bétablokkoló egyrészt ezt nehezebben felismerhetővé teszi, mert van egy csomó szimpatikus izgalmi figyelmeztet, hogy jel a hipoglikémiára, azokat is kivőttük, másrészt nehezebb lesz visszahozni a hipoglikémiából az illetőt. És lesznek megközelítően eltékések a mikrofilban, hogyha béta 3 hatások és képen vannak. Milyen használhatjuk a béta blokkolókat? Tehát béta blokkolók potenciális gyakorlati terápiás indikáció. Ha megnézzük ezt a hosszú listát, akkor az első 5 az mind a kardiovaszkuláris rendszerhez kapcsolódik, és mindegyik fontos. Tehát a kardiovaszkuláris rendszernél vannak nagyon fontos béta blokkoló indikációk. Hipertónia, antihipertenzív terápiában. A béta blokkolók egy kicsit kezdik most piszkálni, hogy jó helyen vannak, de még mindig azt mondhatjuk, hogy az első vonal szerei közé tartoznak. Tehát azon szerek közé, amiket az ember elsőként választ, gyorsan a kombináció részeként szóba jön. Tehát nagyon gyakran használt antihipertenzív szerek. Első vonal pedig antihipertenzív szerek. Angina pectoris kezelése, ugye ez a oxigéni hiány miatt nem kell megjelenni az angina pectoris. A bétablokkolók javíthatnak az anginás helyzetet, ami megint csak egy kicsit nehéz végig gondolni, mert hogy Megint akkor indulunk ki, hogy mi történik direkt az elektrán, akkor nem jön ki az, hogy formálja távolatot tudna csinálni egy béta blokkoló. A béta 2, az blokkoljuk, az inkább szűkít. Ez az oka annak egyébként, hogy elébe menjek ennek a második résznek. Ugye a Prinzfeldtel anginában, ahol egy reverzitis azos paszkos van, és nem definitív a szkleroidikus ereg, ott nem is szabad béta blokkolót adni, mert a tényleg bejött a koronária szűkület, és alakult az állapoton. Abban az esetben viszont, hogyha az anginának az az oka, hogy van egy nagy szkleroidikus ér, az már egy nagyon erősen se tud szűkülése tárgyú, nem tud egyszerűen szűke alakul. És ilyenkor, amit a béta blokkoló csinál, és pozitívjelben csinál, az az, hogy egyrészt radikarbóniát ritkában kell összehúzódni a szívnek, csökken az oxigén igénye. Kevésbé erősen húzódik össze, miatt is csökken az oxigén igénye. Plusz radikarbia alatt kevésbé, ritkában a kontrakció van a szív. És amikor a szívében kontrakció van, akkor még kívülről is alakul és ad össze az ereket, az a szomzat. De mivel ez ritkában történik, meg javul a vénátáramlás. Tehát ilyen okok miatt jó anginában egy béta blokkoló. Nem ő a főszer, de a három a csoport egyikét képezi a béta blokkoló. Még egyszer kivéve a Prinzfeldtel anginát, amit viszont egy viszonylag éveken kialakuló revertitis azos hasznos csinál. Tahiaritmiák, ezt nem nagyon kell megmagyarázni, béta blokkoló lassítja a szívet, tehát tahikardiában, tahiaritmiákban használható. Alapból szupraventrikulális, tehát pitvar érdekű tahiaritmiákban. Aztán a béta blokkolót kamraiban csak akkor, hogyha majdnem biztosan tudjuk, hogy az adrenalin volt, ami ezt csinálta. Például a felvarrancitóma kezelése során, ahol kamrai ritmuszabban is képződik, ami ott sok adrenalin van, akkor ott mindent a béta blokkolóval oldunk meg ilyen ritmuszabban ránkban. A következő az megint egy nagyon érzékeny téma, a krónikus szívelégtelenség kezelése. Őszintén szóval, amikor én tanultam a farmakológiát, az nem most volt, de azért nincs olyan régen, még hogyha múlt évezetben volt akkor is. Amikor én tanultam a farmakológiát, azt mondtam volna egy vizsgán, hogy a béta blokkoló szívelégtelenség van, akkor nekem meg azt mondták volna, hogy köszönjük szépen, majd legközelebb biztos alapokban fog sikerülni ez a vizsga. Tehát valamikor végén azt hallottuk, hogy negatív inotróp hatás, szóval se jön a szívelégtelenség, azt csinálunk egy béta blokkolóval. Aztán most itt tartunk, hogy a krónikus szívelégtelenségnek igazából két olyan gyógyszercsoportja van, ami a kezdetektől szó, hogy az acetamidó és a béta blokkoló alapkezelés lett krónikus szívelégtelenségben a béta blokkoló. Mindjárt elmondom, hogy milyen megfontolásból elkezdték óvatosan adni a klinikumban, és pozitív lett a történet, és javítja a túlélést. Most nem tudom, hogy pontosan erről szól ez az ábra, de itt van egy ilyen túlélés javító hatása. Éppen olyan béta blokkoló, mint én Magyarországon szemcsökként használom. Mindegy, ez részlet kérdés. Nyilván nem szemcsökként javítja a túlélést, tehát nagy azt mondják, hogy ezt mondta az előadó, hogy ha a béta blokkoló szemcsökként hagyjuk krónikus szívelégtelenségen, akkor javulni fog a túlélést. Szóval, mi lehet ennek az egésznek az oka? A nézőpontváltás lett krónikus szívelégtelenségben, hogy régen valamikor azt gondolták, hogy szívelégtelenségben egyetlen mód van támogatni a szívet. És ez volt az a korszak, amikor mindent a digitálisszal akartak megoldani. Manapság a digitális is háttérbe szorult a terápiában, mert hogy a szemléletváltás az abban nyilvánult meg, hogy a szív tehermentesítésére helyezik a szívelégtelenség bizonyos fázisaiban a hangsúlyt. Abból azokból, hogy amikor kezd egy krónikus szívelégtelenség kialakulni, akkor a szervezet megpróbálja ezt elhárítani, csak túllő a célon. Vagy próbálja meg elhárítani, nő a szimpatikus aktivitás, nő a renin-angiotenzin rendszer aktivitása, gazdaságtalan lesz, ami a szívműködés, tahikardiát, és így tovább. Hogyha a korlátozott mértékben, de visszafogjuk ezt a túlaktiválást, akkor egy olyan helyzetet teremtünk, ami ideálisan keringésnek, a szívnek, mindennek. Tehát egyfajta finoman visszahangoljuk ezt az egyensúlyt egy olyan szintre, ami optimálisabb, mint amit a szervezetnek csinál. Ezt tudom, hogy furcsa így mondani, mert általában a szervezet szokott optimálisan működni, de mégis akkor a patológia sem megváltozott, és a szervezet túlreagál, most kicsit képletesen fogalmazza. És ennek a visszafogása sokáig fontosabb, mint a szív direkt támogatása. És ezzel a logikával kerültek a béta blokkoló képbe, a tapasztalat megigazolta ezt a logikát, mert javítják a túlélést. Tehát a szimpatikus túlaktiválás visszafogása miatt jó. Szívinfarktuson átesett betegek túlélését is jelentják, a szívinfarktus után szekundér profilaxis, tehát azt jelenti, hogy ha valakinek már volt infarktus, akkor a bétablokkoló kisebb esélye lesz következő infarktus, és akkor kisebb esélye hal bele a bétablokkoló kezelés nélkül. És ebben egyébként benne van a mínuszavar elleni védelem is. Mert infarktus után azért ritmuszavarokkal és egészségben stb. Nagyobb a hajlamosság. A ritmuszavar elleni védelem benne van a krónikus szívelejtelenségnél is, tehát ez sok minden összefügg. Glaukóma, mondanom se kellett volna, mert automatikusan írják majdnem minden farmakovitémán, hogy glaukóma atrofikán lehetették, ott nem jó, de egyébként bárhol máshol szóval mondhatják. Csökken a csarnok víz termelése, hipertireózis. Hipertireózis esetében alapvetően nem arról van szó, hogy a hipertireózis bétablokkolóval fogjuk megszüntetni. Ha valaki ezt mondaná, nem mond teljesen nagy butaságot, mert a propranolol, a T4-T3, ő egy klasszikus bétablokkoló, a T4-T3 átalakulási ártól ér, tehát egy picit beleszólva a működésbe. De a fő történet az igazából egy tüneti kezelés. Hipertireózisban van egy fokozott bétareceptor érzékenység, a tünetek nagy része, jelentős része emiatt alakul ki, ezt kell visszafogni bétablokkolóval, tehát csökkenteni a tahikardiát, vérnyomást és így tovább. Migrén prevenció, megint csak ez a bizonyos propranolol igényként használatos erre, inkább nem menjünk bele, hogy miért, két okból, mert túl bonyolult lenne, és valószínűleg én is utasáról nem mondanék, mert senki sem tudja pontosan, hogy miért is jó. És nem a főszer. Bizonyos tremorfajták, az eszenciális tremor, az eszenciális az elegánsabban mondva, nem tudunk, hogy miért a megfelelője, tehát amikor nem tudjuk, mi van háttérben, tremor van, az eszenciális tremor, bétablokkoló javíthat a helyzetem. És az utolsó pont, szorongás, szomatikus tüneteinek a csökkentése, lámpaláz, a szorongás tüneteinek a csökkentése, tehát még egyszer, ez nem a szorongás direkt csökkentéséről szól. Bétablokkolókat nem nevezhetjük ilyen alapértelemben szorongás csökkentőnek. Viszont a szorongás kevésbé látszik az illető. Tehát, hogyha szorong és nyilvános fellépése van, és nem ciki az, hogyha látszik rajta, hogy szorong, akkor ez a fajta tünet csökkenthető, és nyugodtabbnak látszik, hogy egy színész, egy farmakológus előadó előadást tartani. Én nem szedek bétablokkolót, tehát nem azért mondtam kérdőt. Csak a szituáció az egyébként jó példa lenne. Mellékhatások, potenciális mellékhatások. Ugye bronchokonstrikció, ezt rögtön hozzá kell tenni, hogy ez beta-2 receptorhoz kötődik, tehát a szelektivitás egy lényeges szempont lesz, szóval a tekintetben lényegesen tud rontani a beta-blokkoló az aszmának kevésbé, és hangsúlyozottan azt mondom, hogy kevésbé szalasz, hogy nem, mert majd arról is beszélni fogok, már most is érdemes megjelzni, hogy a szelektivitás az sohasem abszolút. Tehát az mindig viszontlagos, kisebb az esélye a bizonyos esetekben bizonyos dolgok megtörténintének. Na itt van ez az érzékeny történet másik része. Az előbb az indikációknál volt a szívelégtelenség, most már itt van mellékhatásként a szívelégtelenség. Miről szól ez? Kétségtelen, hogy a beta-blokkolóknak van egy negatív inotróp hatása. Hogyha ez egy bizonyos szintet elér, nem elég óvatosan adagoljuk, nem megfelelő indikációval adagoljuk, nem megfelelő szituációban adagoljuk, vagy más negatív inotróp szerrel együtt adjuk, akkor előfordulhat, hogy annyira érvényes, olyan szintig eljutunk a negatív inotróp hatással, ami már elégtelenné teszi a szív működését. Most ez egyrészt, tehát túladagolásnál fordulhat elő, rossz kombinációk alkalmazásánál fordulhat elő, bizonyos kalcium antagonistákkal együtt például, ami ugyancsak negatív inotróp, ilyen a Pamil, a vezető kalcium antagonista, nem mindegyik. Illetve a szívelégtelenségnek abban a fázisában nagyon problémás, és az utolsó stádium, amikor közel vagyunk egy kardiogén sokkhoz, akut megfordulásoshoz, amikor ez a korábban említett szimpatikus ellenreguláció, ez ugyan túlkompenzál, meg sok mindent csinál, de egyszerűen az élet fenntartásához kell. Tehát olyan súlyos a szívelégtelenség, hogyha a szimpatikus tónust elvesszük, akkor meghal a beteg. A szívelégtelenségünk az első három stádium, mondjuk stádium a sorolják, nem ilyen. Az utolsó stádium vége fele, itt tartunk. Tehát ez az a pont, ahol bétablokkolót már nem szabad adni, sőt, itt belépnek a két beta agonisták, ahogy korábban beszéltünk róla, dopamin, dobutamin, kardiogén sok kezelésére használatos, mint az ellenjártól. Tehát itt van egy nagyon érzékeny egyensúly a két történet között, és egyszer csak váltani kell az egyikről a másikra, ha ez szükséges. De a szívelégtelenség első három fázisában adható, negyedik fázis vége felem elhatók, sőt, veszélyesek. A radikalgia ámi átvezetés rontása, nyilván ez logikus következménye lehet a hatásoknak. Végtag hidegségről, perifériás érvetettségekről már beszéltem, hipoglikémiás problémakörről már beszéltem, lipid profil romlásáról már beszéltem, nem beszéltem még az alvászavarok lehetőségéről, előfordulhat, hogy egy bétablokkoló alvászavarokat, rémálmokat, esetleg depressziót okoz. Egyszerű lesz a történet, ez nem egy nagy probléma. Vannak lipofil, meg vannak kevésbé lipofil bétablokkoló, hogyha egy ilyen probléma bejött, akkor látani kell egy olyan, ami nem igazakban, és az meg fognak szűnni ezek a fajta központi idegrendszer problémák. A renin-angiotenzin rendszerbe beleszólva még a kálium szint is ennyi emelkedhet. És ami nagyon fontos, nem mellékhatás, de probléma, hogy amikor a bétablokkolókat sokáig adtuk, akkor nem szabad őket hirtelen elhagyni. Egyszerűen azért, mert állandóan blokkoltuk a receptorokat, akkor a receptorokat regulálódnak. Elveszik a blokkolót, egyszer csak túl sok lesz a hatás. Tehát van egy ellencsapás hirtelen elhagyásból. Például egy angínás rohamot lehet ezzel provokálni. Ezért szabály, hogy a bétablokkolókat csak lassú, fokozatos dózis csökkentés után szabad elhagyni. Tehát nem azonnal, hanem egy hosszabb történet végén, amikor így sem. Újra hozzászoktatom a szervezet, a bétablokkoló kisebb szintén, az majd a hiányban először. Mindjárt jön egy szörnyű ám, hogy azt még megelőzi egy lájtosabb. A szörnyű ám lenne egy csomó vegyület lesz felsorolva, és mivel nagyon sok bétablokkolónk van, ezért célszerű egy kicsit rendszerezni őket. És ezek azok a számpontok, ahogy lehet őket osztályozni. Ezek most gyorsan végigfutok, mert úgyis utána részletesen jönnek ezek, tehát most nem kell felírni, csak hogy mit lesznek ezek a szempontok. Nyilván a szelektivitás. Vétel egy szelektív, nem szelektív. Bétablokkolókat olyan szempontból is osztályozzuk, hogy van-e kisebb aktivitásuk, vagy nincsen. Ez most félig kínaiul hangzik, de mindjárt elmondom, hogy mi ez. Az ISA aktivitás az azt jelenti, először mit jelent maga a rövidítés? Intrinzik szimpatomimetikus aktivitás. Tehát intrinzik aktivitás az IA, és ugye az receptor aktiválási képességekre megtanulták farmakodinámiából, és a szimpat, az S2 az pedig a szimpatikus idegrendszer, úgyhogy most konkrétan arról beszélünk, szimpatomimetikus aktivitás. És az a beta blokkor, aminek ISA aktivitása van, az azt jelenti igazából, hogy nem egy tiszta antagonista, hanem egy gyenge parciális agonista. Azaz, a teljes agonista adrenalinnal vagy noradrenalinnal szemben gátlóként fog viselkedni. De a receptor aktiválási szintet nem nullára viszi le, mint egy tiszta antagonista, hanem valami alacsonyabb szintre állítja be. Bizonyos szituációban ez előnyösebb, kevésbé veszélyes lehet. Zsírhatékonyság mértéke, ez a központi idegrendszer indikációk mellékhatások szempontjából lett érdekes. Előfordulhat az, hogy a bétablokkolók egyes egyéb ioncsatornákra is blokkolóként hatnak. Előfordul az, hogy bizonyos bétablokkolók szemben az alaptörténettel direkt vazodilatátorként is működnek, azért mert van valami járulékos hatásuk, erre is mondok majd példát, és nyilván fontos osztályozási szempont, hogy azt mennyi ideig tart a hatása egy bétablokkolónak. És nézzük ezeket egyenként, és mindjárt jobban kivontjuk ezeket a pontokat. Ez az, amire utaltam, remélem, hogy nem indulnak meg hátulról az emberek kifele, és aztán lassan nem szivárolják mindenki ennek a hatónyabb mennyiségnek a hátán. Itt szerepel gyakorlatilag az összes fontos, még néhány kevésbé fontos bétablokkoló is, azt szerint csoportosítva, hogy közülük mi az, ami nem szelektív, azaz béta 1-et és béta 2-t is blokkol, és melyek közülük a béta 1, és még ugye a szíve van a béta 1, kardioszelektívnek is nevezik, de kardioszelektív bétablokkolók. Rögtön mondtam, hogy manapság a modern rendszereknek egyértelműen a kevesebb mellékhatást okozó béta 1 szelektív blokkolók számítanak. Miért? Mert kevesebb bronchokonstrukcióra kell számítani, kevesebb hipoglikémiára, kevesebb perifériás keringési zavarra az ő esetükben. Viszont még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy a béta 1 szelektivitás sohasem, abszolút sohasem tudjuk teljesen kizárni azt, hogy ezek a kedvezőtlen mellékhatások megtörténjenek. Próbálok egy kicsit támpontot adni abban a tekintetben, hogy talán mi az, ami megérzésre érdemesebb, és mi az, ami azt mondom, hogy nem érdemes, de ami esetben kicsit lájtosabban kezelhető vegyület ebből a hosszú listából. Kezdjük a nem szelektív bétablokkolókkal, a kémiai szerkezetnek kell, az csak előadás az effektív illusztrációként mutat ilyeneket. Szóval a propranolol, Indolol, Oxpenolol, ők azok hárman, amik Magyarországon ilyen klasszikus, régi és még mindig létező bétablokkolók. Évtizedek óta forgalomban vannak, így ismerni őket. Tehát Propranolol, Pindolol, Oxpenolol. Egy-kettőt átugrok, mert nem tartom majd őket olyan fontosnak. Nadolol, amiről ejtenék egy szót, egyszerűen azért, mert a nem szeretik csoportból jött tartós hatású. A hatást tartom, hogy a leghosszabb ebből a csoportból. A Carmedinol és a Labetalol azért érdemelnek említést, mert ők a béta receptor mellett alfát is blokkolnak, tehát ők arra vesznek példa, ami direkt vazodilatátor hatással is rendelkezik. Tehát még egyszer Carvedilol és Labetalol béta mellett alfa, konkrétan alfa 1 blokkolók is. És ezért van egy direkt vazodilatátor hatásuk is. A Sotalol nevezetű szer pedig arról híres, hogy ő a béta receptorok mellett kálium csatornát is blokkol, utolsó előtti Sotalol, ami pedig két szinergista antiaritmiás hatásmechanizmus jelent, és hogy kifejezetten speciálisan antiaritmiás, a béta blokkáron túl még extra antiaritmiás szerként használjuk. A Timolol Magyarországon a klasszikus szemcse, glaukóma kezelésére. Lassan nekünk a sportot üzik, hogy hányszor lehet kimondani a gyerődésre a glaukóma. Egyébként soha nem érdekel, különösen a személyzet most sem érdekel, mert csak ez a glaukóma, ez olyan. Most úgy megragad. Egyébként egy fontos betegség, és elég nehéz vele bármit is kezdeni. Az is mutatja, hogy annyiféle szer próbálnak adni ellen. Amikor sokféle szerrel próbálkoznak, az mindig azt jelenti, hogy nincs igazán jó szerrel. Jó, béta 1 szereplő blokkolók. Magyarországon a két régi klasszikus az Atenolol és a Metoprolol. Tehát Atenolol, Metoprolol, ők a régi, jól ismert klasszikus béta 1 szereplő blokkolók. Az Esmolol az egy rövid hatású béta blokkoló, kifejezetten rövid, 10 perces hatással rendelkezik. Tehát Esmolol különlegessége 10 perces hatást tartan. És van még három vegyület, ami említést ér, de nem azok viszont az ellenpélda, a hosszú, 10 órán túli hatástartamúak. Ezek a Bisoprolol, a Betaxolol és a Nebivolol. Bisoprolol, Betaxolol, Nebivolol. Véletlen egybeesés, de a B betű segíthet maguknak a hosszú hatástartamú kardioszerűségét megérzésében, hogyha a szó elején vagy ahhoz közel. Három betűn belül. B betű van, akkor az tartós hatású. A négy betű már nem jó, az acetitolol az már. Három betű a határ. Azon belül találnak B betűt, az tartós hatású. A Nebivololnak van még egy érdekessége, ő nitrogénmonoxidot tud felszabadítani, és ezért neki is van egy speciális vazodilatátor hatás komponense, meg a nitrogénmonoxid anginában is jó, tehát ez egy ilyen, most ilyen nagyon divatszer. Tartós hatású, ő a legkardioszelektívebb, és nitrogénmonoxidot szabadít fel, tehát ő az utolsó, a Nebivolol. Azt meg az N betűről jegyezzék meg, hogy N nitrogénmonoxid. Többi szempont, amiről beszéltünk, de most már új szer nem fog előbbítani, csak más szempontok szerint újra csoportosítjuk ezeket az anyagokat. Ugye beszéltem erről az ISA hatásról, az, hogy nem nullára visszük be a reaktiválást, hanem egy alacsony szinten tartjuk. Ez elvileg arra lehet jó, hogy ha valakinek bradikardiára lenne hajlama, az kevésbé lesz súlyos, vagy kevésbé lesznek kedvezőtlen lipid eltérése, de nem annyira jött ez a klinikum, mint amennyire gondolták. És hogyha példát kell rá mondani, akkor itt van például ez a legelső vegyület, amit úgyis a nem szeretik csoportból megjegyzésre ajánlottam a Pindolol. Jó, de ennyit az is a hatásról, az amit tovább utol. Lipid oldékonyság. A leglipid oldékonyabbtól a legvízoldékonyabb felé van egy folyamatos átmenet. És a két végletről egy-két példa. Nagyon lipid oldékonyabb propranolol. Az egyik legkevésbé lipid oldékonyabb az Atenolol, hogy a klasszikus szereplőzőt egy-egy példát nézzük. Ugye ez indikációk és mellékhatások szempontjából fontos, ahogy már mondtam, egy eszenciális tremor, vízoldékony, bétablokkolóval nem célszerű kezelni, mint ahogy egy libido egyébként ablakoló problémákat csinálni, és akkor az egyébként kell átérni, hogy elszabaduljunk ettől a mellékhatástól. Egyéb ion-csatorna hatások, ez volt a következő szempont. Elég sok bétablokkoló gyengén és nem nagyon specifikusan feszültségfüggő nátrium csatornákat is blokkol. Ez egyébként nem nagyon meglepő, mert hogyha a olyan pervers gondolatok támad, hogy egy bétablokkoló és egy helyérzésnépő szerkezetet összehasonlítsák, akkor fognak hasonlóságokat találni. Tehát valahol benne ebben a szerkezetben az a lehetőség, hogy nátrium csatornát blokkoljunk. Néha ez bejön, ezt szokták úgy mondani, hogy membrán stabilizáló hatásra rendelkező bétablokkoló. És egy időben azt mondták, hogy ez nagyon jó, azért, mert a nátrium csatorna blokkád az egy másik anfialipniás mechanizmus, és akkor ez majd összeadódik. Annyi apró szépségkívánja ennek a régi gondolatnek, hogy egy olyan mértékű nátrium csatorna blokkádot terápiás koncentrációban a bétablokkolók nem élnek el, ami lényeges terület. Tehát ilyen szempontból ez lényegtelen. Egy történet van, ahol ez fontos, a glaukóma kezelése. Mégpedig azért, amit akkor szemcsepként adjuk a bétablokkolót, mégpedig azért, mert ugye akkor a szembe csepegtetjük az anyagot, akkor viszont egy jó nagy koncentrációt elér. Tehát elképzelhető, hogy amellett, hogy jót akarunk a glaukómás betegnek, még helyi érzést tenyítjük is a szemet. Ezzel viszont nem csinálunk jót vele, mert nem fogja észrevenni az idegen testeket. Tehát a szabály az, hogy ilyen nátriumcsatorna blokkáddal rendelkező bétablokkolóban ne legyen szemcsepp. Mert nem veszélyes a szemben, hogy nem veszük észre az idegen testeket. A másik csatorna ügyet azt már mondtam, hogy a szokalol, az egy speciális béta blokkol, ami kálium csatornát is blokkol, ezt mondom, tényleg erősen csinálni, ezt úgy csinálni, hogy racin keverék, egyik irányba forgató variáns a béta blokkoló, másik irányba forgató variáns a rekolonizációi felül is kálium csatornákat blokkolja, ez két anfialipniás mechanizmus, erre is használjuk kifejezetten a anfialipniás szerként. A harmadik csoport az antialipniás szerintem a kálium csatornákat blokkol, a másik felül a blokkol. Értágító hatás komponens két mechanizmussal lehetséges. Az egyik az, amire már utaltam, az egyik lehetőség, hogy a béta blokkoló az egyidejűleg alfa-1 receptort is blokkol. És ez volt a labetalol és a karvedilol. Itt felbukkant egy újabb egyület, de azzal nem foglalkozzanak, mert ez is B-betűs és nem szóval nem munkat. Tehát mondjuk a labetalolnál és a karvedilolnál. A karvedilol a kettő közül egy fokkal jobb. Tehát az nagyjából egy koncentrációban csinálja mind a két hatást. A labetalolnál nem olyan erős az alfa-blokkád, mint a béta-blokkád. És ez azért, mert két szinergista érdemes csökkentő mechanizmus, alfa-blokkolók is, érdemes csökkentő béta-blokkolók is, miközben a kardiális mellékhatások épp egymással ellentétesek is kiütik egymást. Egy alfa-blokkoló reflexesen tanikortizál, egy béta-blokkoló radikortizál, tehát a szimplikus tavarolhatás kiegyenlíti egymást. A másik ilyen direkt vazodilatátor hatásra rendelkező béta blokkoló az a nemivolol, amit nitrogénmonoxidos, ők már említettem, ők most egy ilyen sztárvegyület, ahogy mondtam. Felezési idő, ezzel fejezzük be a béta blokkolókat, a két véglet. Az esmolol az egy ultrarövid hatású szer, 10 perces felezési idővel, ráadásul kardioszelektív, emlékeznek még. Egyszerűen a pseudokolinisztenáz szedi őt szét, tehát a plazmában mondjuk pseudokolinisztenáz által. És hát ilyen akut esetekben, amikor veszélyes és lehet egy tartósabb béta blokkár, mondjuk szikrometikváros aritmia kezelése, de rövid hatás is elég lehet, perioperatív hipertónia kezelése, ilyen esetekben jön szóba az esmolol. Hosszú felezési idejű béta blokkoló, tehát ez a másik véglet, ami 10 óra fölött van, ugye a nadolol a nem szelektív csoportból, és a B-betűsek a szelektívből, tehát a betaxolol, bizonyolol, megivolol. Ők jellemzően arra jók, hogyha valami krónikus betegség, mondjuk magas vérnyomást kezelünk velük, egyszer vagy kétszer kell adni csak őket, szertől függően, és ez ugye azt jelenti, hogy nincs napközbeni gyógyszerszedés. És legtöbbször ami kimaradt, és ami gondot okoz, hogyha kimarad egy gyógyszer és kiúlik a vérnyomás, az a napközbeni gyógyszerrel van probléma. Reggel, este ott van az ágy mellett a gyógyszer, kisebb eséllyel felejtik el. Napközben holtba megy, dolgozni, stb. Nagyobb eséllyel elfelejtik, és akkor egy hangolatállás, vérnyomás, kiúlás lehet. Tehát ilyen szempontból krónikus kezelésnél jobb lehet a napi kétszerű vagy egyszerű adagolás. És erre lehetnek jók ezek a tartósatású bétablokkolók. Eddig tartottak a bétablokkolók, térjünk át a következő csoportra, az alfa receptor blokkoló. megbeszélésére. Itt is úgy fogjuk csoportosítani őket, csak még élesebb ez az elkülönítés, hogy szelektívek vagy nem szelektívek. Tehát fogunk beszélni szelektív alfa 1 receptor blokkolókról, és ők lesznek a fontosabbak. És beszélünk majd nem szelektív alfa blokkolókról, ahol lesz néhány szintetikus terület nevezhetett csoport, ami nem nagyon fontos, de érdekes. Mi az oka annak, hogy a szelektív alfa 1 blokkolók kerülnek előtérbe? Mellékhatást profiljuk jól. Ugye egy alfa blokkoló döntő hatása az lesz, hogy viszi lefelé a vérnyomást. Megy lefelé a vérnyomás, szervezeten nem regulál, tehát valamennyi hajlam mindig meg lesz ebben a történetben arra, hogy az elregláció miatt egy palpitáció szívtorulási érzést is tapasztalja. Azonban, hogyha egy béta blokkoló nem szelektív, akkor ehhez még hozzájön valami. Hozzájön az, meg az alfa blokkoló béta nem szelektív, akkor hozzájön az, hogy az alfa 2 is blokkoló. Az alfa 2 blokkolom, akkor a negatív feedbacket blokkoltam szisztémásan, és ha azt blokkoltam szisztémásan, akkor több noradrenal jön ki a szinaptikus résben, annak ott van szabad bétaként a szívbéta receptora, masszív tahikardiát fog csinálni. Tehát a tahikardia mértéke egy lényeges különbség, egy nem szelektív alfa blokkoló durva tahikardiát csinál, ritmuszavar veszéllyel jár, egy szelektív alfa 1 blokkoló maximum ennyi palpitációt fog csinálni. Itt van a lényeges különbség a szelektivitás miatt. Szelektív alfa-1 blokkolóknak a prototípus vegyületét így hívják, prazozin neve, és két dologra lehet használni, az egyik, amiről most éppen beszéltem, tehát a hipertónia kezelése, enyhe és középsúlyos hipertónia kezelése. Rögtön hozzáteszem, hogy ő nem az első vonal képviselője, de nincs messze attól. Az, hogy nem az első vonal képviselője, ez pont ez a reflex ellenaktiválásban rejlik, de ez nem nagyon jelentős, hogy egy palpitáció ez is kisebb szimpatikus túlaktiválás veszély. Viszont, mivel ez nem nagyon jelentős, ezért elég gyorsan a terápia részévé válhat, hogyha még valamit hozzá kell tenni a klasszikus alapcsoportot mennek a terápiához. Másik dolog, amire használni lehet a prazozint és az ilyen szelektív alfa-1 blokkolókat, el lehet vele elnézteni a húgyűrű szfinktert, és azért rosszabb a hiperplázia esetben egy tüneti kezelés segítségként a vizeletűrítési nehézségen javítani lehet. Tehát benyékos rosszabb a hiperplázia kezelése. Ahol viszont, hogyha egyébként valakinek megszokott a nyomás, azt gondoltok hozzá, hogy lejjebb viszi a vérnyomást. Tehát a két dolog. Akkor a legjobb, hogy mind a kettő egyszerre fennáll. Nem a betegnek, hanem a most a mi kezelésünk szempontjából. Magas vérnyomás és rosszabb a hiperplázia együtt, akkor két legyet egy csapásra. Orálisan adható napi háromszor adagolós vegyület, ez már az előbbi gondolat, mert ebből sejtik, hogy nem optimális, de a klasszikus ebből a csoportból. És a mellékhatások közül, ami kiemelkedik, az úgynevezett első dózis hatás. Nem egyszer előfordult az, hogy elkezdték a prazozin kezelést, beadták az első adagot, és az illető összeesett, elájult. Mégpedig azért, mert az első dózis egy komoly ortoszintűs hipotóniát tud produkálni. Tehát az első dózis hatás első adagbevétele után ortoszintűs hipotóni kollapszussal járhat. Hogy lehet ezt megelőzni? Az első adag legyen kisebb, és a beteg este kapja meg ezt a kisebb adagot, és mondjuk el neki ezt a problémát, tehát lehetőleg intézze el minden esti tennivalóját, beleértve a mellékhelyiségek látogatását és tovább. És utána vegye be, és lehetőleg akkor ne kelljen fel, hanem aludjon. Következő nap megkaphatja a teljes adagot, akkor nem lesz ilyen problémája jellemzően. Pici orvoszok is mondom, hogy lehet, de nem fog elálljon tőle. Tehát gyakorlatilag egy első adagot is meg kell szoktatni a szervezetet ehhez, hozzá kell szoktatni a gyógyszerhez. További mellékhatások között ott van egy enyhe tahikardiai szívdobogás érzés, amit óvatatlanul is megvan, de azon kívül az édülés, fejfájás, valakinek egy placébót adunk, az is fog ilyesmiről panaszkodni, tehát ez az abszolút nem specifikus történet. Hogy megy tovább a szelektív alfa-1 blokkolók történetnek farmakológiája? A következő két vegyület, tehát a terazozin és a doxazozin, az arról szól, hogy megint csak, mint hogy a beta blokkolóknál csináljuk tartósabb hatású szer. A terazozin és a doxazozin olyanok, mint a prazozin, de naponta csak kétszer kell adni őket hosszabb hatástartamúan. Ugyanarra jók, a korábban említett ok miatt kisebb a veszélye egy napközbeni dózis kihagyásnak és azzal járó problémáknak. A következő két vegyület, amit ott látnak, az alfuzozin és a tamsulozin, azokat pedig abba az irányba fejlesztették, hogy, hogy a prostata hiperpláziát kezeljük úgy, hogy kevesebb kardiovaszkuláris szűrt okoz. Most ebből igazából a tamsulozin az, ami a szelektívebb. Az kifejezetten arra az alfa 1 receptor altípusra hat, ami kevésbé van az ereken és inkább van a szfinktereken. És ilyen szempontból, ha valakinek nem magas a vérnyomás, akkor kevésbé fogja legyünk és kevésbé okoz kardiovaszkuláris mellékhatást a prostata hiperplázia kezelésnél. Mi az, amit még itt látunk? Az urapidil. Ez egy nagyon összetett hatásmódú vegyület, más kémiai szerkezet. Ez nagyon lényeges, hogy még a nevétől sejtető, milyen zozin-szerű végződése van. És amellett, hogy alfa 1 receptor blokkol, vannak mindenféle centrális hatásai, alfa 2 szerotonin, és ezeken keresztül a centrális ellenreguláció gátolja a vérnyomás szabályozásban, tehát elvileg még kevesebb az ottani kardiára, meg ilyen szimpatikus túlaktiválásra. Gyakorlatban nincs nagyon előrébb, meg háttérbb, stb. Szerhez képest. Sürgősségi vérnyomás csökkentőként elég gyakran használják, de nem nagy áttörés, stb. Szerhez képest. Az utolsó kétszer, amit pedig látunk itt a labetalol és a karvedilol az már találkoztak a beta blokkolók között, most itt a alfa blokkolók is, újra megemlítettem őket a lista teljessége kedvéért. Jó, ezek voltak a szelektív alfa 1 blokkolók, jönnek a nem szelektív alfa blokkolók, azok között van néhány szintetikus vegyület. Közülük az első és érdekes vegyület a fenoxidázamin. Az ő esetében a túlszó az, hogy irreverzibilis. Fenoxidázamin irreverzibilis alfa blokkoló. Egyszerűen alkileszi a receptort, és kilövi véglegesen a receptort. Ez nyilván nem egy hétköznapi történetre jó, mert ennek az ára is túl nagy lesz, most nem a financiálisan, hanem a mellékhatások szintjén. Tehát ha látják, komolyabb ortoszlétos hipotónia, durvább tahikardia, akár szexuális zavarok, orrfolyás, nem írt van ide a hasmenés, és így tovább. Tehát nyilván nem hétköznapi szituációra jó. Ha viszont valakinek feokromocitomája van, akkor nem tudjuk, hogy mikor mennyi adrenalin fog a keringésbe a tumorból kilökődni, akkor előnye lehet annak, hogy irreverzibilisen kilőttük a receptort, tehát feokromocitoma kezelésére jöhet szóba. Mert nem tudja áttörni akármennyi adrenalin sem azt a blokkádot, amit mi irreverzibilisen csináltuk. Még hogy nem is érzi jól magát nagyon tőle. Zárójeles megjegyzés, feokromocitoma ügyben bétablokkolót is kell adni mellé és oda-vissza, tehát egyiket se lehet külön, mert egyik esetben ritmuszavarban van meg a beteg, másik esetben meg vérnyomás kiugrásban. Tehát mind a kettő egyszerre kell a feokromocitoma kezelésére. Fentolamin és a torazolin egy kicsit hasonló szerkezetek, mind a kettő reverzibilis is. És abban is közösek, hogy elvileg potenciálisan ebben a szerkezetben benne vannak egyéb hatások, mint például a szerotonin receptorok befolyásolása, hisztamin receptor aktiváló hatása és így tovább. De lesz közöttük egy lényeges különbség. Én pedig az, hogy a fentolamin az annyira erős alfa blokkoló, hogy olyan keveset kell adni belőle, hogy a szerkezetből elvileg származó többi hatás eltörpül, nem játszik lényegesen. Tehát a fentolamin egy reverzibilis, nem szelektív alfa blokkoló, különösebb egyéb extra hatások nélkül, és olyan erős, hogy alkalmas a feokromocitoma diagnosztizálására. Tehát ha más nem viszi lejjebb a vérnyomást, a fentolamin igen, akkor ott felmerül a feokromocitoma gyanúja. Tehát ezt arra használják, esetleg a kezelésére. A tolazolin, az másik végül ebben a történetben, a tolazolin gyenge, nagyon gyenge alfa blokkol, ezért sokat kell adni belőle, és mivel sokat adunk belőle, magas koncentrációt, ezért ezek az egyéb hatások is képbe kerülnek. A hisztamin-szerű szerotonin receptorra ható hatások, és ezért ma már ő egy nagyon idejét módszer, kulcságosan szűrös, amit csinál, esetleg perifériás érdekességekben, ahol a hisztamin-szerű vazodilatáció egy kicsit még rásegített a vazodilatációt használhatják. Mindkét szernél komoly tahikardia veszélyi van, aritmia veszélyi van, hasmenés lehetősége fennáll, és a tolazolin a hisztamin miatt akár még a gyomorsabszekréciót is megnyomhatja meg, meg allergiás mechanizmusokat aktiválhat és így tovább. De egyébként nem nagyon jelentős vegyületek. Fentolaminnál a feokromocitoma diagnózisa az fontos. Ergo tolamoidok, ez a nem szelektív alfa blokkolóknak egy következő csoportja, ezek már nem szintetikus vegyületek, hanem ilyen növényi származékok. Illetve pontosabban egy gomba termelőket. Nagyon összetettnek látszik, ami ott van, az is, de próbálok kényszerűsíteni és röviden elmondani a történeteket. Az elkolt szó, az ebből származik. Ez egy ilyen sarkantyúszerű képlet, ami a rozson élősködő gomba alakít ki, és ezt egy francia eredettel nevezték el elkoltnak. Amiatt, hogy a rozson élősödik, ez a gomba, amit elteli ezeket az alkaloidokat, ezért figyelj anyagos a kis a gombát, és ezt mondjuk azt, hogy anyagos alkaloidjai. Ilyen nevű vegyületek tartoznak ide, mint az ergometrin, ergotamin, ergokriptin, ergokrisztin, ergokortin, és bármi, ami ergóval kezdődik, és valami farmakogénének tűnik. Lehet őket tovább alosztályozni, nem érdemes, ami nem fontosabb. Ami az érdekesség, hogy ilyen teljes káosz, amit csinálnak, mindenféle receptort aktiválhatnak, blokkolhatnak, parciális agonisták lehetnek, és megint szerotonin, dopamin, sokféle receptorképpen van, amiben nem érdemes belemenni, mert nem fölösleges. Viszont, ami fontos, hogy a következmény az az, hogy amikor egy természetes elkölt alkoholiddal találkozik egy szervezet, akkor nem az alkoholkádot fogja tapasztalni, olyannyira nem, hogy érszűkülettel, vazospazmussal, mégpedig egy tartós vazospazmussal reagál. Ami semmiképpen sem az alfa blokkák, mert az az ellenkezője lenne, ez valamelyik szerotonin vagy valamilyen egyéb mechanizmusból jön létre, senki nem tudja igazán pontosan, hogy miért. De ez nagyon masszív, olyannyira, hogyha lesz időm a legvégén erről beszélni, középkorban ezen mérgezések történtek, és gangrénákig terjedt a történet. Éjjük, fájlott gangréna. Most van még egy nagyon masszív, mély összehúzó hatás, ami nem ritmikus, hanem egy ilyen tetanikus jellegű állandó mély összehúzoltás, és csak azért mondom az életem hozzá, hogy nem ritmikus, nem alkalmas egy szülés megindítására. Kifejezetten káros. Egy előtt abortusz csinál, megint csak középkori történetek kapcsolódnak ehhez, de a magzat elpusztulhat tőle. Tehát szülés megindítás nem jó. Placentális házisban használhatják, amikor a magzatnál kint van, és vérzés van, és még életén maradék van, mert és központi idegrendszeri hatások is vannak, ami nem meglepő, hogy a legutolsó sorra néznek. Az elkölt alkaloidok azok a lizergsav származékai, és annak egy ismert egyéb szintetikus származék az LSD, rokonságon állnak egymással. Halucinációk, evidenciás rohamok, ilyesmi fordulhatnak elő a központi idegrendszerben. És ez általában nem tetszik egy farmakológusnak, hogy ha van egy vegyület és sok mindent csinál, illetve tetszik, mert neki lehet esni, és meg lehet próbálni tisztítani egyik vagy másik hatást. Pontosan ez történt az elmúlt alkalmakból kiindulva is. Egyik dolog, amit csináltak, az az, hogy ilyen kétkettősködést megszüntettek, egy kétkettősködést, és így jutottak el az ilyen dihidro származékokhoz. És ez egyszerűen a többi hatást legyengítette, előtérbe került az alfa-blokkoló hatás, és a dihidro elmúlt alkalmakból azok már nem szeretni alfa-blokkolóként működnek. És ezeket tágítanak, régen a perifériás betegségekre használták őket. Vannak olyan szerek, ahol a szerotonin hatást erősítették föl, a metizelgit, egy bizonyos szerotonin antagonista hatásra rendelkezik. Ezek általában migrén terápiába kerültek be az ilyen irányú szerek. Van olyan szer, ahol a dopamin agonista hatást sikerült felerősíteni, egyszerűen a ergokriptin nevű vegyületnek a bromozásával, ez a bromokriptin, ami talán ma a terápiában az elmúlt alkoholikus származékai közül az egyik legfontosabb. Dopamin agonistaként Parkinson-korban és hiperproaktinémiában használják. A hiperproaktinémia ügyben akár, ha valaki nem tud tehertesni ők közül, akkor a Parkinson lejjebb nyomására is lehet használni. És ugye a rokonságban emberük az LSD, ezt említettem. Ha lesz időm, még visszatérek az elgott alkoholikokra. Amit ezen az ábrán mutatok, az alfa-blokkáknak a lezárásához néhány olyan vegyület, amit nem alfa-blokkolóként használunk, de van ilyen irányú mellékhatása, és ez megjelenhet a TED terápiában. Vannak ilyen klasszikus régi háromgyűjtős antidepresszánsok és antipszichotikumok, amik alfa-blokkát okoznak, ennek következtében vérnyomás és reflexes tahikardiát váltanak ki. Erre a vegetatív mellékhatás lehetősége oda kell figyelni az adások esetében a megfelelő indikációs területen. Kinidin, az pedig egy antiaritmiásszer, és őnek is van egy ilyen félig látás alfa-blokkoló hatása, hogyha túl gyorsan benyomják, akkor orzocitikus hipotóniát csinálhat, és ájulás lehet a következménye. Jó, de ez csak ilyen kis kiegészítés az alfa-blokkánhoz. Egy fontosabb csoportunk van még hátra, amire a szünet előtt megígértem, hogy visszatérünk, és a jó farmakológus tartja a szemát. Alfa 2 agonistán. Ugye ez az a szűrős csoport, ami lokálisan adva ér szűrőt és orcsát, szisztémásan adva viszont negatív feedback felelősítése, szimpatikus tónus csökkenés, és ezért vérnyomás csökkenés, ami történik. Most a szív, ezeknek a szereknek a szisztémás adagolásáról beszélünk, és a klonin, a prototípus vegyület ebben a társaságban. Egyébként, hogy honnan indult a történet, ők is orcsatként tesztelték először. Aztán túl sokat lenyelt valaki belőle, és legyen meg a vérnyomás. Innen eljutottunk oda, hogy a vérnyomás csökkentőként használják. Hogy csinálja ezt a vérnyomás csökkenést a klonidin? Három mechanizmussal. Ebből az elsőről beszéltem eddig. Epifélián, reszinaptikus alfa 2 receptor aktiválás, negatív feedback fokozása, szimpatikus tónus csökken. Ami ehhez hozzájön, és ami ráerősít a klonidin vérnyomás csökkentő hatásnál, hogy az agytörzsben vannak olyan alfa 2 receptorok, amik részt vesznek a vérnyomás szabályozásban, és ezeket aktiválva is lejjebb megy a vérnyomás. Plusz a klonidin az egy imidazolin szerkezetű vegyület, és az agytörzsben vannak imidazolin kötőhelyek is. Ők is részt vesznek a vérnyomás szabályozásban, és ezekhez kötődve is lejjebb megy a vérnyomás. Tehát van plusz két centrális támadáspont, ha már korábban megbeszélt perifériás negatív feedbacket felelősítő hatás mellett. Indikáció alapvetően vérnyomás csökkentés, nem első vonal, de nem is utolsó, tehát megint ilyen középtájon a vérnyomás csökkentők között. Lehetnek egyéb indikációk is, például opiát elvonásnál is lehet használni klonidin bizonyos betegek mérséklésére. Mellékhatások közül fontos a szedáció. Ez az oka tulajdonképpen annak, hogy nincs előrébb a vérnyomás csökkentők között. Ugye a szedáció az egy kompítás, a gondolkodás kompítás, hogy is nagyon képletesen fogalmazza. Túlságosan zavarja minden a életet, tehát semmi komoly veszély nincs benne, de autóvezetés, titkárnyú gépírás, időnként mellékülés, és tovább, és tovább. Tehát van egy csomó foglalkozás, tevékenység, ahol zavaró a szedáció. Reflexek lassulnak, és így tovább. Van még szájszárasság, nem is ritkán földrengés mellékhatás, mint a bradikardia, képzeljék oda az egyik, amit elhangzó üres területre. Ortasztív hipotónia is lehet, esetleg szexuális zavarok is lehetnek, és ami nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint a béta blokkolóknál, egy alfa 2 agonistát sem szabad hirtelen elhagyni, mert itt is lehet egy ellencsapás és hipertóniás krízis jöhet létre. Ugye állandóan felerősítettük a negatív feedbacket, emiatt a posztmatikus receptorok kevesebb noradrénnel találkoznak, akkerülálódnak. Most már nem erősítjük fel a negatív feedbacket, kijön a normális noradrén, túl sok receptor talál hipertóniás krízis, tehát ez a mechanizmus. A klonidint is csak lassan, fokozatosan szabad elhagyni a terápiából. Guanfacin és guanabenz olyanok, mint a klonidin, ugyanolyanok, mint az odin történet nélkül. Tehát egyen kevesebb a centrális hatás összetetőt. Van egy perifériás, meg van egy alfa 2 centrális, de nincs mint az odin centrális. Moxonidin és rilmenidin, az ő esetében pedig pont fordított a helyzet, felerősítették az imidazolin hatást, és róluk azt mondják már, hogy itt az dominál, és ennek következtében ugyanolyan hipertenzív szerek talán kicsit kevésbé okoznak klonidin-szerű mellékhatásokat, szedációt, szájszárasságot, és így tovább. Ez vagy igaz, vagy nem. Másképpen viszi a viszi. És van még egy alfa 2 agonistánk, amiről a legelején beszéltem, a metilgobla, ami annyiban összetette, hogy ha még emlékeznek erre a hamis transzmitter történetre, belép a dopa helyére, metilnoradrén képződik belőle, ami a posztszinaptikus receptoroknak gyengébb, mint a noradrén. De ugyanakkor ez a hamis transzmitter, és ugyanakkor aktiválja az alfa 2 receptor perifériát is, és a központban is. Ez is vérnyomás csökkentő, sokkal több mellékhatással, mert hogy beleszól a dopamin szintézisére és így tovább. Viszont, mivel nagyon régi szer, és nagyon sok adat van terhesség vonatkozásában arra, hogy nem teratogén dokumentáltan, ezért a terhesség hipertónia kezelésére meglepő módon viszonylag erő van. Pusztán csak azért, mert nem azt mondom, hogy ki van vizsgálva, de annak idején nem voltak, akire szigorú szabályok adták, nincs vele baj. Jó, ennyit az Alfa 2 kommunistákból. Adrenalin-neuron méningokat átugornám, mert megemlítettem őket, régi módi vérnyomás csökkentők és antiaritmiás szerek, már a múlt gyakorlat előtt a múlt előadás elején a listában benne voltak. Rezertként is átugolnám, hogy régi módi raktározás csökkentő eltudjátok olvasni, nem jelentős ma, és a metilpirozint is átugornám, ő meg az a szintézis gátló, amit egyes országokban csak teoromacitomában használnak. Elvileg van még 4-5 percen, semmiféle komoly információ nem különbözik már. Érdekes sztorit akarok még a végén elmondani a történelemből, semmit nem kell megjegyzetelni, pedig egy kis lazítása a végében. Visszatérünk az ERKA alkalmazókra, ami ugye nem hangzik jól, de nem, de ez egy zűrösség volt, de talán ezt nagyon jó, amit mondok. A krónikus ERKA alkalmazó mérgezést, vagy másképpen az ergotizmust, azt hívják Szent Antal a tüzének is. És hogy hogy jelent meg ez a történelemben, mert hogy jelent meg a farmakológia történelemben, erről egy pár szól. Ugye mi az alaptörténet? Ezt az anyaros termeli, ezeket az alkalmazókat, erről beszéltem, ami a rozsoklédos fő. És egyfajta járványt okoz a rozs mezőkön. Ami úgy csapódik le az embereknél, mint hogyha a körültevéknek fel egy járvány, mert őket a rozsból kenyeret sütnek, és lesz egy idő, ahol megjelennek ezek a jellemző tünetek, amikről nagyon nem tudták, hogy mihez köthető, azt tűnt el csak, hogy ezen a vidéken mindig valami halmozódik. Mik voltak ezek a tünetek, amik halmozódtak az ilyen gombával fertőzött rozsból készült kenyér fogyasztás esetén? Egyes emberek elkezdtek halucinálni középkorban. Mindjárt látjuk a következményekre is. Másoknak epilepsziás rokonaik lettek. Voltak olyanok, akik kiöltöttek a fájdalomtól, mert égő fájdalmai tartós vazospazmus, milyen gangrénája voltak, de aztán meg kellett várni kezüket, lábukat. És ugyanezen a vidéken még egyetlen nő teljesen elvetélt. Most képzeljék el a középkorban az ember társadalom reakcióját erre. Mi van itt? Isten gyűjtetése. Kik a felelősek? Azok, akik ezeket a tüneteket produkálják. Tehát általában nem végezték túl jól, vagy így égtek csak, hogy a fájdalmuk volt égető, vagy konkrétan kapcsolatba is kerültek a tűzzel. Az első ilyen feljegyzés Rajna-völgyéből származik, 19. századból. Aztán volt sok-sok feljegyzés, erre a pontra majd ugye visszatérek. És még a 20. században is előfordult, és nem csak Etiópiában, ez egy kis francia városban, ahol előfordult egy ilyenfajta problémakör. Egy festmény, 16. század, viszont a híres mesterétől itt van egy csomó ember, végtagok nélkül. Franciaországban nem volt ritka az ilyen, Németalföldön az ilyenfajta járvány. Ő Szent Antal, aki miatt Szent Antal tüzének nevezik az egészet, hogy remete volt, aki kiment a sivatagba, megkísértette a sátán, mindenféle kísértésnek ellenállt, ezt is több testőt megihlette, többek között ilyen tüzes nyomokat áll ki át, és akik kezd kapcsolódni, kezd látszódni, hogy kapcsolódni ide a történet, egyrészt. Másrészt az ő egyik Szent feladatának, vagy feladatának azt tekintette, hogy gyűjtsön össze szerencsétlen embereket, és vázi az első ilyen kórházszerű telepeket, az első ilyen kórházszerű telepeket alakított ki a sivatagból visszatérve, ahol az ilyen szerencsétlen sorsú embereket próbálta ápolni és azt megszervezni. És ebből a kettőből adódik, hogy őt választották az ilyen égő fájdalmú, ha már tudjuk, hogy a nyoros mérgezésben szenvedő betegek patrónusáló, innen származik a Szent Antal tüze elnevezés. Itt egy oltár kép 16. századból, és Salvador Dalí festménye Szent Antal megkísértéséről. Ez pedig egy utcácska, egy Szálán nevezetű városban. Ezekben a házakban laktak azok a nők és férfiak, akik azokat a tüneteket kezdték el produkálni, amiket emlegettem, hogy halucináltak, beszélgettek a nem létező egyénekkel, halucinált hangokat hallottak, epilepsziás bőrcsöket fetlentek, gyakori volt a terhesek között a vetélés, főleg ebben a házban nézték ki a fő kolonosokat, maguknak a emberek, és aztán ez a végén tápolás, akasztás, megégetés. És itt tovább, ugye ez a számítószolgáltatóknak a